Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Folytatjuk, vágtatunk tovább a témánkban, ha már itt van ez a ló, vagy nem ló, szárnyas ló,
Pegazus,
akkor ez annyit arra inspirál bennünket, hogy menjünk tovább. Itt tetszik látni itt a ló. Úgyhogy rohanunk tovább Pegazus szárnyakon. Azzal fejeztük be, és nagyon fontos téma volt, ugye a belső várkastély egyik ilyen keretmondata, hogy függesszük szemünket javunkra Krisztusra. Ugye ezt akár föl is írhatjuk, mint az egyik legfontosabb gondolat az egész műben, illetve a lelki életünk egész folyamán, mert Teréznél az, hogy függesszük szemünket Krisztusra, ez egy alaphozzáállás az egész lelki életben, amely annyit jelent, hogy a napközbeni, hétköznapi életünk telő múló percei, másodpercei folyamán legyenek olyan pillanataink, amikor tudatosítjuk a Krisztussal való kapcsolatot. Ez az, hogy függesszük szemünket Krisztusra. Nem jelenti ezt az, hogy állandóan fizikailag őrá kellene gondolni, az sem jelenti, hogy állandóan az agyunk a fantázián képsorainak őróla kellene szólnia, nem. Ez valami mélyebb dolog. Arról szól, hogy fölébreztem magamban azt az egyébként is ott lévő valóságot, hogy ő bennem van és szeret engem. Ez mindig ott van, ez mindig létezik, de szükségem van napközben olyan pillanatokra, amikor ezt magamban fölébreztem, ezt a tudatot, hogy ez így van. Ezt jelenti, hogy függesszük szemünket Krisztusra. Ezt bárhol, bármikor, bárki meg tudja tenni. Ehhez nem kell semmi, csupán egy icipici jó akarat, hogy leüljek, vagy megálljak, és azt mondjam, hogy most én belegondolok abba a valóságba, ami ott van bennem, hogy Krisztus bennem él és szeret, és ezt fölébreztem magamba. Az lesz a csodálatos a belső várkastélyben előre haladva, hogy ez csak az elején lesz a lelki ember számára ilyen gyakorlat, hogy Isten jelenlétének, a fölébresztésének a tudata, a tudatának a gyakorlata, hogy ezt így föl kell magamban élezgetni, hogy megyünk előre, ez egyre természetesebbé válik. Pozitív értelemben válik megszokottá, megszokássá. Itt nem negatív értelmű a megszokás, hogy oda se figyelek, hanem itt pozitív értelmű, hogy egyszerűen annyira megszokom, annyira tisztába vagyok az Istennel való kapcsolattal, hogy nem is igazán van szükség arra, hogy ébrezgessem magamban ezt a tudatot, de természetesen gyengék vagyunk, és amíg élünk, szükségünk lehet erre, főleg a lelki élet kezdetén. Tehát éppen ezért ráfüggeszteni a szemünket Krisztusra azt jelenti tudatosítani a vele való kapcsolatot, és ez az, amit itt tanulunk, ez a hétköznapi misztika. Biztos mondtam már ezt a kifejezést, amit nagyon szeretek, hogy a misztika ez a szürke hétköznapokról szól. Tehát a misztika, mint olyan önmagában nem a templomról szól, és nem az egyházról szól, és nem a szentségekről szól, önmagában, vagy valami szakrális környezetről, valami vallásos dologról önmagában, hanem a hétköznapi misztika, ez az együttélés. Én Krisztusban, és ő én bennem. Ennyit jelent a hétköznapi misztika, melynek táplálása véget kaptuk az Istentől, az egyházat, a szentségeket, a templomot, a szakreális dolgokat és a többit. Csak ugye az a legnagyobb tragédia, amikor ezeket fölcseréljük, vagy ugye ez a misztikus lényeg, ez nincs ott az életünkben, nincs az Istennel való együttélés, hanem az összes többi. Tehát ott van a templom, ott vannak a szentségek, ott van az XY, és akkor valahol csodálkozunk, hogy ez igazából az életünkben miért nem segít, miért érezzük azt, hogy ez egy másik púpa hátunkon, megint egy teher, hogy templomba kell menni, és adventbe meg kell gyónni, stb. Ez a sok-sok kell. Amikor rájöhetnénk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy az Istennel való együttélésünket tápláljuk. Ahogy emlékeztünk róla advent második vasárnapján, minden kapcsolatot táplálni és ápolni kell. Emberi kapcsolatainkat is, ha azt akarjuk, hogy működjenek, mert nem működnek automatikusan, mindig rászorulnak arra, hogy gondozva legyenek. Épp így az Isten kapcsolatomat is gondozni kell. És az egyház fölajánl egy csomó eszközt arra, hogy gondozhassam, ápolhassam az Isten kapcsolatomat. Itt jön be a gyónás, a mise és az összes többi, de nem ezek nélkül. Tehát Krisztussal való kapcsolat, tudatosítás, a hétköznapi misztika, ez, ami bárhol, bármikor, bárkinek megvalósítható. Ezt tanuljuk. Ezt tanuljuk. És így folytatja Teréz ugyanezt a mondatot: függesszük szemünket javunkra, Krisztusra, akitől megtanuljuk az igazi alázatosságot, vessző, és az ő szentjeire. Ez itt szeretném kiemelni, hogy Teréz fölhívja a figyelmet arra is, hogy persze Krisztusra mindig függesszük a tekintetünket, ő az első és az egyetlen és a legfontosabb, akinek a jelenlétét tudatosítanunk érdemes, de aztán hozzáfűzi, hogy és az ő szentjeire is függeszthetjük a tekintetünket. Természetesen nem abból a szempontból, hogy a szentnek a bennem való élését kéne magamba tudatosítani. Itt talán valami másról van szó, méghozzá ugyanarról, amiről eddig beszélünk, hogy a szenteket is azért kapjuk Istentől, hogy ő általuk tudjuk gondozni az Isten kapcsolatunkat. A szentek is azért vannak az egyházban, azért adatnak nekünk, hogy ő rájuk tekintve, az ő életükből kiolvasva, vagy ne adj Isten, az ő írásaikból kiolvasva csomó mindent, tudjuk ápolni az Isten kapcsolatunkat. Ezért kaptuk a szenteket. Ők is egy ilyen eszközök, lehetőségek arra, hogy az Isten kapcsolatot gondozzuk. Persze az a másik tragédia, hogy a szentekre persze nem sokszor tekintünk így. Hanem a szentekre úgy tekintünk, hogy ők azok, akikhez merünk menni, az Istenhez meg nem merünk menni. Nem ezért vannak a szentek. Hogy Szent Antalhoz megyek, Szűz Máriához megyek, mert a jó Istentől félek. Szent Rita szobra előtt térdet hajtok, de a tabernákulumra azt sem tudom, hogy ez micsoda. Tehát, hogy vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, hogy a szenteket nem azért kaptuk, hogy Istennek ilyen udvartartása legyen, és hogy igazából ő rajtuk keresztül lehet csak eljutni az Istenhez. Akkor hol van a közvetlenség, amire meg vagyunk hívva? A világon engem legjobban szerető személyhez nem mehetek be közvetlenül. Nekem bejárásom van hozzá. Ha azt mondjuk, hogy ő a mi atyánk, apánk, édesapánk, aki a bennünket a legjobban szeret, nem lehet hozzá közvetlen utam és bejárásom? Félnem kell tőle, és ilyen udvartartást kell igénybe venni, hogy amíg eljutok a pápáig, addig 46 monszinyóréval és püspökkel és bíborossal kell találkozni ahhoz, hogy bejussak hozzá. Ma már nem annyira, mert Szent Atyában most már a Szent Márta ház portáján is össze lehet futni, ahogy valaki, egy magyar testvérünk összefutott vele. De attól még ott van az, hogy hát van egy ilyen körök, amiket be kell futni, vagy eljutni egy vezérigazgatóhoz, vagy bárkihez. Ott vannak ezek a körök, akiket hát nem lehet megkerülni. És akkor most Istennél így tesszük be a szenteket, hogy ők azok, akiket nem lehet megkerülni, és csak ő rajtuk keresztül mehetünk az Istenhez. Nem! Őhozzá mehetünk közvetlenül. Mert az ő asztalához ülhetünk, mint az ő gyermekei. Nem kellnek nekünk közvetítők. És a szentek nem is közvetítők. Ők modellek, ők fénysugarak, ők tanítók, ők azok, akiknek az életük és tanításuk által ápolhatom az Isten kapcsolatomat. De nem azok, akikhez minden áron rimánkodni kéne, hogy imádkozzanak ki nekem valami nagy-nagy kegyelmet, mint hogyha Istenhez nem mernék közvetlenül menni. Vigyázzunk ezzel. Lehet kérni a szentek közbenjárását, természetesen, mint családtagjaink közbenjárását, de nem olyan áron, hogy közben én rettegek attól, hogy Istenhez közvetlenül szóljak, és hozzá közvetlenül menjek. Miért ne engedhetném meg magamnak? Tehát figyeljünk Teréz szerint a Isten szentjeire, és itt kiemelném, hogy arra a szentre figyeljen mindenki, akinek a jelenléte, személye nekem konkrétan segít Krisztusra figyelnem. És ez mindenkinek más és más. És itt jó egy ilyen kis gondolkodás, hogy az én életemben melyik az a szent, vagy melyik azok a szentek, vagy szenté nem avatott. De az életszentségben élt emberek, akár élő emberek lehetnek ezek, akiknek a jelenlétük, akiknek a személyük nekem konkrétan segít ápolni a Krisztussal való kapcsolatomat. És akkor felfedezhetjük, hogy kik is voltak nekem ezek a szentek az életemben. Az is lehet, hogy például nagyon fontos volt egy-két ilyen szent, vagy egy-két ilyen írás, de lehet már elfelejtettem őket. Lehet érdemes ezeket visszahozni, hogy kik által érintett meg engem az Isten. Melyik szentnek a személyisége az, amely által én a Krisztussal való kapcsolatomat tudom ápolni, és ez mindenkinek más és más. Valamelyiknek, és itt testvérek, itt nem baj, hogy szimpátia meg unszimpátia, itt nem baj. Valakinek egy szent szimpatikus, és valamelyiktől feláll a szőr a hátunkon. Van ilyen. Tehát most nem kell attól megijedni, hogy nekem az XY szent nem szimpatia, nem tudok vele mit csinálni, furcsa, meg így. A másik meg veszik érte, az meg szerelmes belé. Hát különbözőek vagyunk, kész, mindenkinek megvan a maga zsánere a szentek között. Valaki ezt szereti, valaki azt. Itt ne legyen köztünk összehasonlítgatás. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki adjon hálát a sajátjáért, de mindenki belegondolhat, hogy nekem kik azok a szentek, akiken keresztül engem az Isten megszólított, és az ő személyükre való rátekintésen keresztül én a Krisztussal való kapcsolatot ápolom. Mindenkinek megvan a maga szentje. Mindenkinek megvan a saját szentje, a saját lelki írója, a saját spirituális mestere, hívhatjuk bárhogy. Így tudunk tovább haladni. És Teréz is ezt mondja, hogy így tudtok haladni. Először is azzal, hogy Krisztusra függesztitek a tekinteteteken, és aztán fölidézitek a szenteknek ezt a csodálatos karát, amely nekünk konkrétan segít az életünket élni. És akkor megyünk is tovább, a 12. pontban jön egy ilyen téma, hogy ugye, tehát haladunk, tehát az első lakásban vagyunk, bár de azért haladunk, és az első lakás mondjuk, hogy egyáltalán nem valami kezdetleges lakás. Tehát az, hogy az ember elindul az önismeretének a fölfedezésében, az testvérek egy óriási dolog. Lehet bukdácsolunk milliószor, 1000 kételyünk van, de akkor is legalább megyünk. És nem egy helybe toporgunk. A belső várkastély 0. lakása igazából az egy helyben állás. Az egy helyben toporgás. De lelkéletben megálltam, ha csak nem, a visszafelé menés olyan is lehet. Az a -1. lakás, meg a -2. A 0. az, amikor állok, és nem történik semmi. Az első lakás, hogy végre megyek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy végre megyek, és nem hátra, hanem előre. És amikor az ember elkezd haladni, méghozzá miben, Teréz szerint, az Isten ismeretben és az önismeretben, tehát most nem azt mondom, hogy templomba jár, vagy nem jár templomba, vallásos cselekedeteket végeze, vagy sem, most nem ebbe értem a haladást, mert valaki mondhatjuk, beülhet a templomba úgy, hogy fogalma sincs az Istenről és önmagáról, tehát a haladást itt abban értem, hogy valaki már lehet pici, gyermeki, apró lépésekkel, de halad az Isten kapcsolat és az önmagával való helyes kapcsolat útján, ami nyilván majd megszüli a másokkal való kapcsolatnak a helyességét, de erről majd még beszélünk. És testvérek, aki a lelki életben halad, az a gonosz léleknek szálka a szemében. Az a gonosz léleknek probléma. Tehát neki az a probléma, hogy haladunk előre. És itt hozza be a gonosz lélek témáját, Teréz, így írja. Mint hogy az ördög szándéka mindig nagyon gonosz, ezért minden szobában gonosz szellemek légióit állomásoztatja, akik azért harcolnak, hogy a lélek ne jusson át az egyik szobából a másikba, azaz, hogy ne fejlődjünk. A gonosz lélek legnagyobb félelme az, hogy te fejlődsz. És éppen ezért a gonosz léleknek nem az a célja, hogy téged bűnre csábítson, hanem hogy például meghagyjon egy felszínes, egy ilyen szürke, vallásos életben. Menjél misére, menjél gyónni, tartsd meg a parancsokat, de nehogy fejlődj. És tudjuk, sajnos, be lehet tartani úgy a parancsokat, és meg lehet tartani úgy a szentségeket és a többi dolgot, hogy közben nem fejlődök. Mert ezeket csak betartom. Ezekre csak eljárok. De nem fejlődök. Gonosz lélek nem olyan buta, hogy bennünket áldon valami csúnya bűnnel kísértsen. Sokkal intelligensebb ennél. Neki például érdeke az, hogy maradj benne egy vallásos felszínben. Maradj ebbe benne, jó ez neked. Ne fejlődj. Ez így rendben van. Látjuk? És Teréz azt mondja, hogy amikor valaki elkezd ebből egy kicsit kilépni, valaki elkezd a valódi istenismeret és önismeret útján járni, az a gonosz léleknek probléma, hogy valaki Úristen elkezd fejlődni. És a gonosz lélek tehát azt akarja, hogy a lélek ne jusson át egyik szobából a másikba, és mivel a szegény lélek ezt nem látja át, ezer módon téveszti meg őt, mármint a gonosz, a lelket. Azokkal a lelkekkel, akik már közelebb vannak a királyhoz, Istenhez, a gonosz lélek ezt már nem tudja megtenni, de itt, minthogy még megvannak ittasulva a világtól, szorosan kötődnek annak élvezeteihez, és elámítja őket a megbecsülés és a nagyra vágyás, ezért még nem erősek. De azt mondja Teréz, hogy az ördög harcol azért, hogy mi ne haladjunk. És egyébként itt megint csak hozzá lehetne fűzni, hogy ne csodálkozzunk, sőt, még az is lehet, hogy örülni is lehet annak, hogy a kísértés és a harc néha nagyobb ilyenkor az életünkben, mint akár a megtérésünk előtt. Lehet több kísértésem van most, többet kell harcolnom most a megtérés után, az Isten kapcsolat elkezdése után, mint azelőtt. Pedig azt hittem, hogy amikor megtérek, akkor az életemben most lesznek a dolgok végre a helyükön. Megtértem, most lesz végre minden jól. Eddig volt a sötétség, eddig voltak a bűnök, és most már minden rendben lesz, és olyasmiket tapasztalok, hogy Jézus Mária Szent Jolán lehet, hogy több kísértésem van, mint azelőtt, és több bűnt látok magamban, mint azelőtt. Több harcom és küzdelmem van, mint azelőtt. Igen, ez így van. Mert a megtérés eufóriája, az a hormonális, gyönyörű szép érzés, az ugye gyorsan elmúlik, és átadja a helyét a kapcsolat élésének. Tehát, hogy a mézes hetek a házasság után már elmúltak, azt most mit kell csinálni? Együtt kell élni. Ami nem mindig Hawaii-szigetek, házasok remélem ebben engem megerősítenek, hogy küzdelem van, és kísértés van, és harc van. Szeretjük egymást persze attól, de egy valódi kapcsolat fejlődésében mindig ott van ez a küzdelem. Egyszerűen sajnos ilyen világban élünk. Küzdelem és kísértés és harc nélkül nincs fejlődés. És mi fejlődni akarunk. Tehát a belső változtéba mi azok az emberek léptünk be, akik azt mondtuk, hogy nem akarunk megmaradni a fölszínen, nem akarunk megmaradni egy csupán törvénybetartó vallásosságban, hanem fejlődni akarunk Isten kapcsolatunkban, önismeretünkben, és majd ebből fakadólag hozzáállásainkban mások felé. Tehát a gonosz lélek kísért bennünket, és ez lehet jó jel, mert érzi nyilván, hogy nem vagyunk az övéi, és ezért kísért bennünket. Tehát a kísértés miatt ne csak elcsüggedjünk, vagy ne csak rosszul érzünk magunkat, lássuk meg benne azt is, hogy azért vagyok kísérthető, mert nem vagyok a gonosz lélek karmaiban. Azért van egy csomó kísértés és hajmeresztő gondolat, mert a szerencsétlenke nagyon küzd, hogy engem valahogy az ő karmaiba belehúzhasson. Ezért a kísértésért adhatunk akár hálát is. Júj, meg fogjátok látni majd a harmadik lakásban, amit már ugye nagyon szeretek beharangozni, hogy az lesz majd a képmutató farizeus kereszténynek a lakása. A harmadik lakásos keresztényt az ördög nem nagyon kísérti. Mert neki az jó, hogy te farizeus képmutató vagy, hát az neki az ő pályáján játszol, mert a gonosz lélek mi a szándéka? Jézustól eltaszítani. A farizeus képmutató keresztény ezt megcsinálja, még jobban. Csupán az életével taszít Krisztustól embereket el, a képmutatással. Tehát a gonosz lélek hülye lenne őt kísérteni. Há, minek? Neki az érdeke, neki az jó, hogy te legyél képmutató vallásos. Neki az az érdek, hát ő is úgy taszítja el Krisztustól az embereket, mint a gonosz lélek. Hazamegy hotelba, beleül, fölteszi a lábát, eszi a szotyolát, és nézi a meccset sörrel a kezébe, tök jó neki. Mert a keresztények, a képmutatók mindent megcsinálunk helyette. Volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy a gonosz léleknek lehet nem sokat kell ügyködni ebbe a világba, mi emberek helyette szinte mindent megcsinálunk. Sajnos. De főleg a képmutató keresztények, akik taszítják el az embereket, ezért a gonosz lélek őket nem kísérti ilyen nagy csúnya dolgokkal. Ő inkább abba kísérti őket, hogy maradjatok meg ebben. Tehát, ha mi kísértéseket tapasztalunk, az jó jel. Mert akkor azt jelenti, hogy a szerencsétlen küzd a gonosz lélek, értünk. Tehát jó jel a kísértés. Így örüljünk neki. Kellemetlen, fájdalmas, küzdködni kell, el is bukunk, jó, de attól még ott van az, hogy nem vagyok a gonosz léleké. Elbukok, gyenge vagyok, összemocskolom magam, de akkor se leszek az övé. Hát jó. De lássuk meg ezt a másik fontos dolgot is. De az első lakásos lelket, ahogy Teréz írja, a gonosz lélek azért még meg tudja tévesztgetni. Azt írja, hogy itt meg tudja ezt tenni, majd később, ahogy közelebb kerülünk, ahogy egyre inkább tudatosul bennünk az Isten kapcsolat, annál inkább fogunk fejlődni a megkülönböztetés karizmájában is. Tehát ahogy haladunk előre, a gonosz lélek ármánykodását úgy fogjuk tudni egyre inkább kiküszöbölni. Annál inkább fogjuk látni, hogy na most ebbe az ő keze van. De az első lakásos lélek ezt még nem látja olyan világosan. Az első lakásos lélek azt hiszi, hogy az ördög csak ilyen szörnyűséges, kartfogó sárkány formájában és mindenféle mocskos, főleg szexualitást és ételeket tartalmazó bűnökkel tud kísérteni. Ez a keresztény még azt hiszi, hogy a bűn meg a kísértés csak ezekben a témákban van. Másban nincs is. Aztán majd utána rájön, hogy nem, a gonosz lélek nem csúnya kartfogó sárkány formájában, hanem jól öltözött, öltönyös, fehéringes valaki formájába fog nagyon-nagyon-nagyon szofisztikáltan megkísérteni. Tehát ezt most úgy értem szimbolikusan, hogy egyáltalán nem látom át, hogy az most jó csúnya gonosz. Nem, az majd a jónak az álcája alatt lesz, de ezt a lélek itt még nem látja. A lélek itt azt hiszi, hogy a kísértés az abban van, hogy bűnöket követek el, főleg ilyen testi szinten, júj, és azt nem látja, hogy az épp olyan bűn például, sőt nagyobb, hogy nem akarok fejlődni a lelki életben, hogy megmaradok a felszínben. Jaj, meg persze, hogy elítélek másokat, bizony, jaj. Biztos idéztem nektek ugye ezeket a gyónásokat, ugye sokszor van ez, hogy jaj, megettem a húst pénteken, jaj. Más bűne van? Hát nincs. Szomszédasszonyjal mi van? Utálom, gyűlölöm, dögöljön meg, családjával együtt, és ez nem bűn. Hát nem, mert az megérdemli, mert az borzasztó a szomszédasszonyom. Ha tetsz, atya, ha maga ismerné a szomszédasszonyomat, megértene engem. Jó, hát rendben van. Érted? Látjuk, tehát, hogy ezek a dolgok, hogy mit teszünk meg, mit, hogy csinálunk, ezek bűnkategória, többi persze nem. Na, itt tartunk az első lakásban, hogy a lélek ezt még nem látja át. Ahogy halad előre, majd egyre inkább ezt meg fogja látni, de még itt nem olyan erős, hogy helyesen különböztessen meg. Majd később meg fogja tudni különböztetni a dolgokat. Később a lélek egyre inkább képes lesz arra, hogy a bűnt tényleg annak lássa, ami, és ami nem bűn, azzal meg ne foglalkozzon. Tehát ugye ezek a perspektív, ezek a hangsúly eltolódások. Hogy a bűnt ne csak szexuális és gasztronómiai téren keressem. Mert általában tényleg így szokott lenni, hogy ez a két bűn van a katolikus egyházban, a szex és a kaja, ez a kettő, nincs más. Mit tettem meg, mit nem, meg szexualitás, és az, hogy hogyan szeretem a mellettem élő embert, hogy megbírálom, megítélem, pletykálkodok róla, hogy nem tudok egy normális szót szólni, hozzá az persze az elsikkad, az nem is mondom, az nincs is benne, csak ezekben a dolgok vannak benne. Ahogy fejlődünk, egyre inkább meg fogjuk látni, hogy mi bűn és mi nem. Mert nagyon sokszor bűnnek tartjuk azt, ami nem az igazából, aztán a még nagyobbat még nem tartjuk bűnnek azt, ami meg nagyon is az. Mi meg nagyon is az. Ezt majd meg fogjuk látni. De hát itt a lélek szegény még ezt nem látja. Még ezt nem látja. Azt mondja Teréz, hogy ez a lélek még megvan itt a sulva a világtól. Itt a sulva a világtól. Jaj, de szép kifejezés ez. Mit jelent az, hogy a lélek megvan itt a sulva a világtól? Jaj, ez is egy ilyen tisztulásra, tisztításra való szó, hogy világ, jaj, mert ugye a katolikus szlengben a világ az sokszor a kolostor épület falán kívüli területet jelenti. Tehát kik a világiak, akik nem szerzetesek? Tehát vannak a szerzetesek, meg vannak a világiak, és akkor a világ az a kolostor fal, tehát Aradi Vértanúk útja, Bécsi kaputér az már világ, de bejövünk itten az ajtón, fehér falak, szentségi, szakrális laboratórium, ez már nem világ. Aki ide egyszer belépett, egyrészt hagyjon fel minden reménnyel, kettő, az már elhagyta a világot. Nem ez volt, mint szó használat? Hogy aki belépett a kármelitákhoz, szerzetes lett, az elhagyta a világot. Az már nem ment ki többé a Aradi Vértanúk útjára, nem hogy a Baross utcába valami étterembe, onnan sehova nem ment el, itt lemondott a világról, és itt bent nem világ van, ott kint meg világ van. Na ez testvérek, butaság. Tehát a világ az nem egy hely. A világ ez egy evangéliumi, Szent Jánosi. Szent János evangéliumának az egyik szakkifejezése. A világ mit jelent? Nem egy hely a világ, hanem sokkal inkább egy lelkület. A világ az egy lelkület. Mondjuk így a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület, nagyon leegyszerűsítve, hogy a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület a világ. Tehát a világiasság az nem azt jelenti, hogy valaki szerzetes vagy nem szerzetes, hanem azt jelenti, hogy az életében mennyiben gondolkodik Krisztus alapján, vagy nem ő alapján. Ennyi a világ. Tehát, ezt tudjuk, a világias lelkületet úgy be lehet hozni a szakrális kolostori falak közé, mint a sicc. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ki van zárva a világ. A világtól való megittasodás megoldása nem a kolostorba vonulás. De ez is ilyen régi ilyen dolog volt, hogy mit kell csinálni a csúnya, mocskos, büdös világgal? Elhagyni. Be kell gyűlni a győri kármelitákhoz. Bezárják az ajtót. Úgyis annyi ajtó van itt, mint a nyű. Bezárjuk. És akkor innen most már a világot kizártuk. Nem, testvérek, a világot itt behordozzuk magunkkal. És mehetünk mi a legelrejtettebb remeteségbe, a legutolsó lakatlan szigetnek a legutolsó barlangjába, ha én ott vagyok önmagammal, mert már én sajnos magamtól már nem tudok elzárkózni, magammal mindig együtt kell élni, sajnos, én magammal viszem oda a világias lelkületemet, a világot. Tehát a világ az nem egy hely. A világ az egy lelkület. Éppen ezért, amikor Teréz azt mondja, hogy megvannak ittasulva a világtól, ez azt jelenti, hogy még kísérti őket nagyon sok mindenben a világias mentalitás. És a világias mentalitás nem öltözködési kultúrát jelent, nem etiketteket jelent, nem esztétikumot jelent. A világias mentalitás az egy gondolkodásmód. Krisztus szerint tekintek az életemre, vagy nem ő szerinte, mert ha nem ő szerinte, legalábbis részben nem ő szerinte, akkor az már a világ gondolkodás módja. Ez a régi ember, új ember, Szent Páli kettőse. Ugyanerről van szó. Mindenkit megkísérthet a világias mentalitás. Életformától függetlenül. A szerzetes tép úgy, mint a laikust, mint a nem szerzetest. Ugye nem tudom, mondtam ezt, hogy a laikus szó is, hogy nehogy ezt is leértékeljük, ha már itt ugye a világról van szó. Ugye a laikus sajnos, Istenembe sajnos, a magyar nyelvben átment a hozzá nem értő embernek a fogalmába. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy én laikus vagyok az autószereléshez, az azt jelenti, hogy nem értek az autószereléshez. De hogyha az egyházban ugyanazt mondjuk, hogy én laikus vagyok, azaz nem értek azokhoz a szent tudományokhoz, amikhez a papok értenek, akkor testvérek, az egész egyház képünkkel baj van. A laikus nem a nem hozzáértőt jelenti. A laikus a görög laos szóból származik, amely azt jelenti, hogy nép, nép, és a laikos annyit jelent, hogy a nép teljes jogú tagja. Ez a laikus, a keresztény laikus. A keresztény egyház teljes jogú tagja. Nem az, aki nem ért hozzá. Nem az, aki föl se ér a papokhoz, meg a szerzetesekhez, hanem az, aki a népnek a teljes jogú tagja, de ő nem szerzetes életformát él, hanem házas életformát, vagy egyedülálló életformát, vagy akármilyen életformát. Ez a laikus. Tehát amikor laikus keresztényekről beszélünk, nehogy valami leértékelést fogalmazzunk meg, hogy én nem vagyok olyan teljes, én labdába se rúghatok, én csak ilyen MB3-as, C-kategóriás keresztény vagyok. Nem, nem, nem. A nép, az egyház teljes jogú tagja vagy, azzal, hogy meg vagy keresztelve. A magad jogaival és a magad kötelességeivel, de az egyház talán az egyik olyan, egy olyan egyetlen hely ezen a földön, amely elvileg egyenlőséget hirdet. De az egyházban nincs kisebb és nagyobb. Különbözőségek vannak. Mindenki feladata más és más. De nem értékesebb vagy értéktelenebb. Csupán más. Ez Szent Pálnak a test, mint egyház teológiája. Hogy a testben mindenki egyformán értékes, lehet az egyik picinyebb testrész, a másik látványosabb testrész, mindegy, minden testrész működése, egészséges működése kell ahhoz, hogy az egész test egészséges legyen. És éppen ezért nincsenek értékesebb és értéktelenebb részek ebben. Mindenki egyformán fontos és egyenlő, attól függetlenül itt vannak a hivatások különbözősége, igen. De ez nem aláfelé rendeltségben van egymással, hanem a tortának a különböző szeleteiről van csupán szó. Mindenki máshogy szolgálja az egyházat a saját élethivatásának megfelelően. Tehát, amikor elhagyjuk a világot, vagy el akarjuk hagyni a világot, akkor nem kolostorba vonulásról gondolkodunk elsősorban, mert hiszen a világias mentalitás mindenkit megkísérthet. És azt mondja Teréz, hogy ezek a valakik, akik megvannak ittasulva a világtól, tehát akikben ez a mentalitás egyre jobban ott van, azok mit csinálnak, azt írja, szorosan kötődnek annak élvezeteihez, a világ élvezeteihez, és elámítja őket a megbecsülés és a nagyra vágyás. Teréz felsorolt itt három örök kísértést. Azt mondja, hogy szorosan kötődnek, egyébként a spanyolban azt mondja, hogy engolfadas, ez azt jelenti, hogy el vannak merülve miben? A világ élvezeteiben, a megbecsülésben és a nagyra vágyásban. Hogyan tudjuk ezt lefordítani mai nyelvre? Az, hogy tehát ők szorosan kötődnek a világ élvezeteihez, szorosan kötődnek, ma ezt úgy mondanánk, hogy függenek, függői, miknek? Az élvezeteknek, azaz, miknek? Az érzelmeknek. Az első lakásos lélek indulgat, de még sok mindenben függő. És ez egy fantasztikus szó, hogy testvérek, mindnyájan függők vagyunk ám, tehát nem csak drog, cigaretta, vagy ital, vagy játékgép, vagy bármilyen függés lehet, amik ugye patológiás esetekig mehetnek, mindnyájan egy csomó mindentől, vagy mindenkitől függhetünk, és amitől, vagy akitől függsz, az nem jó. Az ember szabad lénynek van teremtve, tehát bármikor az életünkben felüti a fejét egy függés, amikor az van, hogy én enélkül nem tudok élni úgy egyáltalán, akkor ott baj van. Mert mindenkit szerethetünk, mindenhez kötődhetünk egészségesen. De amikor az van, hogy én valaki vagy valami nélkül, nem az, hogy rosszul érzem magam, mert persze, hogy egy csomó minden ember, személy vagy tárgy hiányában rosszul érezhetjük magunkat, és hiányérzetünk, és magányosak lehetünk, és szomorúság lehet, persze. De amikor a talaj kikerül a lábunk alól, és azt mondjuk, hogy én enélkül, a valaki nélkül, vagy enélkül a dolog nélkül, én összeomlok, az én életemnek nincs alapja, és nincs talaj a lábam alatt, akkor baj van. Bárminek vagy bárkinek a függői vagyunk, legyen az akár a legszentségesebb dolog ezen a világon, akkor még végső soron nem vagyunk szabadok. Mert nagyon fájdalmasan érinthet az, hogy nem tudom, valaki elhagy, vagy valaki nem ért meg engem, De azért nem kell, hogy a függője legyek annak, hogy ez a valaki hogyan ért meg engem. Fáj, hogy nem ért meg, de azért a világom összedőlni azért nem fog, azért a talaj a lábam alól kikerülni nem fog, azért, mert az a valaki most éppen engem nem értett meg, vagy nem fogadott el. Mennyire függünk egymás véleményétől, egymás szavaitól, függök attól, hogy mit mond a másik. Természetesen fájdalmas és kellemetlenül érint, ha rám rosszat mond, de azért nem függ az életem végső soron attól, hogy XY jót mond-e rám, avagy rosszat.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.